Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai szombat délelőttön. János, Reisinger János nem tudott ma eljönni. Az ország egy távolabbi pontján végez szolgálatot, és a szombatnapra is ott maradt, ott vállalt szolgálatot. Mielőtt elolvasnám a ma délelőtti Isten tiszteletünknek az alapigéjét, hadd szóljak a gyerekekhez egy néhány mondatot, egy történetet az életemből, de szükség lenne, hogy lássam őket, és ugye úgy tudom, hogy itt a gyülekezetben minden ilyen alkalommal ide jönnek előre, most is kérném, hogy jöjjenek ide előre az első sorba, és hagyd tudjam nekik elmondani ezt a történetet előbb az életemből, aztán pedig a Bibliából. Most maga ez a történet, kedves gyerekek, maga ez a történet, körülbelül 9-10 éves lehettem, amikor megtörtént velem, és bizonyára érteni fogjátok majd, hogy miért is maradt meg az emlékezetemben a mai napig. Én ugye vidéken nőttem föl egy vidéki kis faluba, ahol a házakhoz nagy kertek tartoztak. És a nagy kertekben növényeket, különböző növényeket termesztettek. A szomszéd kertjében ugyan gyümölcsfák volt, a szomszéd kertjében viszont gyümölcsfák voltak. És ugye ott a vidéki életben a vidéki emberek azok nyitottabbak, mint a városiak. Ott nem volt probléma, az nem okozott gondot, hogyha átmentünk egyik kertből a másikba, nem okozott gondot, hogyha egyik udvaron átmentünk, mert éppen arra volt közelebb, amit szeretnénk elérni. Tehát a vidéki ember ebből a szempontból nyitott volt, és nem okozott problémát, nem okozott nehézséget, hogyha bementünk egymás udvarára, bementünk egymás kertjébe. És én ugye, mint ahogy mondtam, olyan 9-10 éves lehettem, és a szomszéd fiú volt a legjobb barátom, és persze mi sokat játszottunk együtt. És az egyik alkalommal kitaláltuk azt, hogy mivel már unjuk a saját udvarunkat, a kertünket, menjünk át a szomszéd kertbe. Ott vannak gyümölcsfák, vannak szilvafák, nagyon szerettük a szilvát, és éppen érett a szilva, és hát tudunk szilvát enni. És különösebben nem gondolkodtunk róla, átmentünk, és ott nyugodtan, természetes módon ettük a szilvát. Egy kis idő múlva viszont láttuk, hogy a szomszéd bácsi, aki a kert volt, aki a szilvafa volt, elindult hátrafelé a kertbe. Ugye éreztük, hogy ebből lehet, hogy még probléma származhat valamiért, hogy ebből gondunk lehet. Gondoltuk, hogy talán majd meggondolja magát és megáll valahol, de láttuk, hogy azért közeledik felénk, és úgy gondoltuk, hogy hát azért elmegyünk, és átfutottunk a saját kertünkbe, a saját udvarunkba, és ott a kertünknek a végén elbújtunk egy gödörbe, gondolván, hogy hát valami olyat tehettünk, ami miatt ő biztos szólni fog, vagy össze fog bennünket szidni, és jobb, ha most nem talál meg. Ugye egy gyerek gondolkodás talán másokkal is megtörtént már. Igen, és néztük közben, hogy mit csinál ez szomszéd bácsi, és láttuk, hogy nem állt meg a kertbe, nem állt meg a szilvafánál, nem állt meg a kertnek a szélénél, hanem egyenesen felénk jött. Ugye hát nagyon izgultunk, hogy mi lesz ebből, féltünk, nem nagyon mertük a fejünket se kidugni. De amikor láttuk, hogy egyre közelebb jön, és hát látja, hogy hol vagyunk, és a találkozás elkerülhetetlen, én egy hirtelen ötlettől vezérelve fölálltam, körülbelül 1-2 lépést elmentem a gödörtől, és rámutattam a barátomra, hogy ő volt az. Rámutattam a barátomra, hogy ő volt az, aki kitalálta ezt az egészet. Kicsit megfagyott a levegő, már akkor úgy 9-10 évesen is éreztem, hogy most valami olyat tettem, amit nem kellett volna. A bácsi azt mondta, hogy jó, nincs belőle semmi probléma, de máskor szóljunk, és ha szilvát szeretnénk edni, akkor azt a szilvát, ami lepotyogott a földre, azt ne tapossuk el. Ne tapossuk el. Egyedül ez volt a kérése, ez volt a problémája. Hát mondanom sem kell, hogy nagyon kellemetlenül éreztem magamat az eset után. Bár a fiúval, a szomszéd fiúval, a barátommal továbbra is jó barátok lettünk, de éreztem, hogy meg kell magyarázni ezt a történetet, de hát nehezen tudtam megmagyarázni. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy szerintetek, gyerekek, melyik volt a nagyobb hiba? Bemenni a szomszéd kertbe kérdés nélkül, és ott ugye enni a szilvát? Vagy pedig, ha már ez az eset megtörtént, és észrevettek bennünket, akkor fölállni, és azt mondani, hogy a barátom volt, aki kitalálta. Melyik volt a nagyobb hiba? Igen. Ugye, tehát ugye ti is érzitek, hogy a nagyobb hiba az volt, hogy fölálltam, és a barátomra azt mondtam, hogy ő találta ki az egészet, ő az egésznek a felelőse. Ugye, mondhatnám azt, hogy magára hagytam ebbe az helyzetbe. nem csak, hogy elárultam, hanem magára hagytam ebbe az helyzetbe. De mi az, amiért ezt a történetet elmondtam? Nyilván talán ti is érzitek, hogy nem véletlenül maradt meg bennem ez a régi történet, ugye 9-10 éves lehettem. De mi az, ami miatt elmondtam ezt a történetet, és mi az, ami miatt most jutott eszembe ez a történet? Ugye az elmúlt negyed évben mi felnőttek a tesszalonikai gyülekezetről tanultunk, és Pálnak az életéről. Nekem Pálnak az élete gyerekként is mindig olyan távolinak tűnt, hát ugye maga a neve is apostol, ugye ez nekem mindig egy olyan komoly, méltóságteljes, komoly tanítást mondó, komoly tanítást adó emberre illik. Mindig olyan távolinak tűnt Pálnak az élettörténete. De most, ahogy tanultuk a tesszalonikai levelet, volt egy mozzanat benne, van egy mozzanat benne, ami úgy eszembe jutotta ezt a történetet, eszembe juttatta ezt a történetet, ezt a gyerekkori történetet, és egészen az ő személye, Pálnak a személyének, az apostolnak a személyének, a bácsinak a személye egészen más megvilágításba került számomra. És hogy mi is volt ez a történet, a felnőttek talán emlékeznek rá, hogy mielőtt Tesszalonikába érkezett, hol volt? Ugye Filippibe. Filippibe, és mi történt ott vele? Ugye nem olyan túl rég volt, beszéltünk róla. Ugye megvesszőzték. Megvesszőzték, és tömlőcbe zárták. Nem egyedül volt, hanem volt neki egy társa, Pálnak volt egy társa, akit úgy hívtak, hogy Sillás. Ugye együtt jártak a városról városra, és itt is együtt voltak, és a biblia tudósok találgatják, hogy vajon Pál apostol, akinek különleges joga volt, előjoga volt, ő római állampolgár volt, őt nem lehetett csak úgy megvesszőzni, őt nem lehetett csak úgy börtönbe zárni, hiszen őnek joga volt arra, hogyha hivatkozik a római állampolgárságára, akkor ez neki egy különös eljárás, különös bánásmódot tett lehetővé. És itt nem olvasunk róla, hogy Pál hivatkozott volna erre. Nem olvasunk arról, hogy amikor meg akarták vesszőzni, tömlöcbe akarták csukni, akkor Pál odaállt volna, és azt mondta volna, hogy de kérem, ezt nem tehetitek meg velem, én római állampolgár vagyok, én különleges elbánást igényelek magamnak. Volt, amikor hivatkozott erre. De ebben az esetben nem olvasunk róla. És a biblia kutatók találgatják, hogy vajon miért nem? Vajon miért nem mondta Pál, miért nem hivatkozott az ő római állampolgárságára? És van, aki azt mondja, és úgy gondolkodik, hogy bizonyára megtette Pál, hogy hivatkozott erre, talán bizonyára mondta ő, hogy ő római állampolgár, de olyan nagy volt az őt körülvevő tömegnek az aja, akik szerették volna, hogyha őt tömlőcbe zárják és előtte megvesszőzik, hogy a bírák, akik ezt eldöntötték, nem hallották. Ugye, érdekes magyarázat, talán egy kicsit kevésbé hihető. De van egy másik magyarázata, és vannak biblia kutatók, akik azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy Sillás római állampolgár volt-e. Nem vagyunk benne biztosak. És minden bizonnyal Pál apostol, ugye, aki társa volt ennek a Sillásnak, akivel együtt járták a gyülekezeteket, együtt alapították a gyülekezeteket, és nem tudjuk, hogy Sillás római állampolgár volt-e, Pál apostol nem akarta magára hagyni. Nem akarta magára hagyni ezt a társát, nem akarta magára hagyni Sillást. Nem állt föl, mint ahogy én tettem, és nem mondta azt, hogy kérem, nekem különleges elbánásban van részem, igényem, nekem különleges elbánásra van igényem. És az ő társa Sillás pedig elviselje ennek a következményét, viselje azt, hogy megvesszőzik, tömlőcbe zárják. Pál apostol azt mondja, hogy mondják néhány biblia kutatók, hogy vállalta, hogy Sillással együtt ott marad, és nem hagyja magára az ő társát ebben a helyzetben. Én nem tudom, hogy ez-e a jó magyarázat, de Pál apostolról el tudom képzelni, hogy ez az apostol, aki annyira szerette az Istent, és aki annyira ragaszkodott Jézus Krisztushoz, és aki annyira szerette volna őt követni, és megismerni, és követni, így ismerte meg a mi megváltónkat, így ismerte meg Jézust, hogy ő nem hagyja magára az embert, nem hagyta magára az embert, lemondott az ő isteni voltáról, eljött ide erre a világra, nem mondta azt, hogy viselje a következményét annak, amit elkövetett, hanem vállalta az ember helyet, vállalta helyettünk, gyerekek, a szenvedést, a nehézséget itt ebben a földi életben, és aztán végül ugye ennek a következményét, a kereszt halált is. És Pál apostol ettől a megváltótól tanult. És azt mondja, az ő életében is, ennek az apostolnak, ennek az embernek az életében, aki annyi sok komoly tanítást olvashatunk, azt mondja, hogy benne ott voltak ezek az egyszerű emberi vonások, nem hagyta magára az ő társát. Hát gyerekek, jegyezzétek meg ezt a történetet, jegyezzétek meg Pál apostolnak a történetét, az életét, a történetét, és ti is, hogyha az életben hasonló helyzetbe kerültök. Tanuljatok ti is ebből, ne hagyjátok magatokra, ne hagyjátok magára a ti társatokat az élet nehéz helyzetében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok. És ha most szeretnétek, visszamehettek szüleitekhez a helyetekre. És mi pedig a gyülekezet kérem, hogy lapozzuk fel a Bibliából Máté evangéliumának a 25. fejezetét, és ott egy ismert ige szakaszt szeretnék elolvasni. Máté evangélium a 25. fejezet, a 31. verstől olvasom az igét. Így szól a 31. verstől az ige. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjóztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fokoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjóztál, és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fokoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felkelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyáim fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Eddig olvasnám az ígét. Kedves gyülekezet, hogy miért is választottam ma délelőtti alapígének ezt az ige szakaszt, hiszen egy ismert ige szakasz, magam is szóltam már erről, ha jól emlékszem, talán itt ebben a gyülekezetben, de hogy mégis ezt az ige szakaszt választottam, és egy kicsit más szempontból szeretnék róla szólni, mint korábban tettem, az maga az időszerűsége. Ez maga az időszerűsége, hiszen ez az ige szakasz ugye Jézusnak a végidőről szóló, Jézusnak az apokaliptikus beszédéhez tartozik, a végidőről szóló beszédének a lezárása. A lezárása ez a példázat. Ez volt Jézusnak az utolsó példázata. Tehát a maga az ige, a példázatnak az időszerűsége az, ami miatt ezt az ige szakaszt ma délelőtre választottam. A másik, ami miatt úgy gondoltam, hogy ezt az ige szakaszt veszem elő, és ezt az ige szakaszt olvasom el, és szeretnék szólni egy néhány gondolatot róla, az az elmúlt negyed év. Ugye egy negyed évnek a határán vagyunk, az elmúlt negyed évben szombatról szombatra, és talán hétről hétre egy kicsit beletekintettünk egy ősgyülekezetnek, a tesszalonikai gyülekezetnek az életébe. Ugye beletekintettünk Pálnak az életében. Különös módon terjedt ebben az időszakban az evangélium. Különös módon és különös eszközökkel terjedt az evangélium. Vajon ezeknek a soroknak, ennek a példázatnak milyen jelentősége van ennek a gyülekezetnek, a tesszalonikai gyülekezetnek és Pálnak az életére nézve? Vannak-e párhuzamok, vannak-e összefonódások, vannak-e érintkezési felületek az utolsó idő, a végidő népe között és vajon ennek az ősgyülekezetnek az élete között? Tehát ez a két mozzanat, ami miatt ezt a mai ígét, ezt a mai alapszöveget választottam. Ugye maga az igének az időszerűsége, mint ahogy említettem, ugye Máté evangélium a 24. fejezetnek, Jézus végidőről szóló beszédnek ez a folytatása. Ugye nem Jézus beszédében nem voltak fejezett határok, amikor Jézus elbeszélt a jelekről, beszélt, hogy milyen jelek lesznek majd a világban, akkor elmondott három példázatot. Ugye a 25. fejezet három példázatról szól, de egész pontosan négy példázattal zárta le ezt a beszédet, hiszen a 24. fejezet a jó és a hű és a gonosz szolga példázatáról szól, ugye, amely arról szól, hogy milyen állapotok lesznek majd az Istennek az egyházában, milyen állapotok lesznek majd Jézus egyházában a végidőben. Lesznek majd szolgák, akik a jeleket nem veszik majd komolyan, nem a maga idejébe adják majd az eledelt az ő népének, és azt mondja, ott az ige azt mondja a példázat, hogy egy váratlan időben megjelenik majd a gazda, és különbséget tesz ugye a két szolga között. Aztán a 25. fejezet ugye három példázatot tartalmaz, a 10 szűz példázata, ugye a 10 szűz példázatával kezdődik a 25. fejezet, ugye amely még szintén arról szól, hogy milyenek lesznek az Isten népe között az ő egyházában az állapotok. Arról olvasunk, úgy kezdődik az ige, hogy ebben az időben hasonlatos lesz a mennyeknek országa, ami 10 szűzhöz, aki előveszi az ő lámpásait, és kimennek a vőlegény elé. Ezt olvasjuk, hogy várják majd a vőlegényt, és azt mondja, hogy lesznek, akik ebben a késedelemben, hogy a vőlegény késik. Hogy a vőlegény késik. Azt mondja, lesznek, akik elalszanak, lesznek, akik elbólintanak, és amikor fölriadnak, fölkelnek, ugye látva, hogy ugye olvasjuk a talentumoknak a példázatát, ismert példázat, ami arról szól, hogy minden ember kapott képességeket, minden ember kapott talentumokat az életben. Van, aki 5-öt kapott, van, aki 2-t, van, aki 1-et. És még az 5 talentumos, a 2 talentumos, ugye szaporította, gyarapította a talentumát. Addig azt mondja, az 1 talentumos elrejtette, és mikor visszajött a gazda, visszajött a gazda, és számon kérte őket, akkor azt mondja, hogy az 1 talentumos, aki nem gyarapította az 5 talentumát, az annak a következménye, hogy nem kerül be az Istennek az országában. Tehát ugye a talentumok példázata és a juhok és a kecskék példázata, amit idéztem, amit elolvastam, ugye mondani valójában arról szól, hogy mit jelent az utolsó időben, egyáltalán mit jelent Jézust várva vigyázni egy emberi életben. Kedves gyülekezet, van ennek a két példázatnak, a talentumok példázatának és a juhok és a kecskék szétválasztás példázatának egy közös vonásuk. De ezt Jézus bármikor elmondhatta volna. És ő mégis úgy gondolta, hogy a végidőről szóló beszédben mondja el ezt a két példázatot. Vajon mi az, amivel mit szeretett volna Jézus ezzel hangsúlyozni? Bármikor elmondhatta volna ezt a két példázatot. Hiszen mindenkorra van különleges tanítása ennek. De Jézus, hogy mégis, hogy itt mondta el, ugye azt szerette volna a tanítványoknak a szívére helyezni, és azt szerette volna a végidőben élő népének a szívére helyezni, hogy a keresztény élet az ugyan minden korszakban, a keresztény élet minden korszakban egy szolgáló élet. Ugye ettől függ az örök sorsunk, ugye a keresztény élet minden korszakban egy szolgáló élet, de különösen így van ez a végidőben, a földi történelemnek az időszakában. Akkor, amikor nehezednek majd a külső feltételek, amikor körülvesznek bennünket nehézségek, ugye most egyre jobban ezt érezzük, gazdasági válság, rengeteget halljuk ezt a mondatot. Emberek csúsznak le, emberek kerülnek nehéz helyzetbe, emberek nem tudják megoldani a problémáikat. És mint egy Jézus azt mondja, hogy különösen ebben az időben, amikor a földi történelem egy ilyen helyzetbe jut, akkor különösen akkor fontos, hogy a keresztény élete az egy szolgáló élet legyen, az enyhítse a körülötte lévő nehézséget, a körülötte lévő fájdalmat. Tehát kedves gyülekezet, hogy Jézus itt mondta el ezt a történetet, itt mondta el ezt a példázatot, és itt mondta el ezt a két példázatot, annak a magyarázata itt keresendő. De hogyan is kezdődik ez a példázat? Azt mondja, hogy mikor eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele, mint a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Szoktuk mondani az életben, hogy van, ami élet-halál kérdése. Ugye, vannak olyan élethelyzetek. Hallottuk a hirdetésben a testvérünk, aki súlyos balesetet szenvedett, és ugye vérre van szüksége, ettől függ az élete. Ugye ettől függ, lehet, hogy ettől függ az élete. Ugye számára az, hogy kap-e megfelelő orvosi ellátás, ez számára élet-halál kérdése. Ugye itt is ugye azt olvassuk, hogy az, hogy melyik oldalra áll majd, melyik oldalra kerül majd az ember, azt mondja, a királynak a jobb vagy a bal oldalára, azt mondja, ez élet-halál kérdése. Kevés fontosabb dolog van az életben. Azt mondja, ez egy élet-halál kérdése. És milyen különös, olyan tisztán adja vissza az ige. Ugye, olyan tisztán adja vissza az ige, hogy az életben ugye mi annyiféleképpen teszünk különbségeket emberek között. Földrész szempontjából, ugye, kinézet szempontjából, bőrszín szempontjából, férfi, nő, tanulatlan. Annyiféleképpen tudunk különbséget tenni. És itt mennyire leegyszerűsödik ez a tört, mennyire leegyszerűsödik ez. Azt mondja, itt két csoporttal találkozunk. A királynak a jobb és a király bajkeze felől állókkal. És milyen szépen és milyen élesen elkülönül egymástól. Azt mondja, a keleti ember számára a juhot és a kecskét azt lehetetlen volt összekeverni. Lehetetlen volt összekeverni. Ugye este, amikor engedték be a karámba, hogyha ez megtörtént volna, akkor abban az állatoknak problémájuk lett volna. De talán nekünk városi ember számára ez talán még elképzelhető, hogy van, ahol ez könnyen összekeverhető, vagy nem olyan egyértelmű az elválasztás. Nyilván nincs ilyen, de elképzelhető. De az ige annyira világosan érzékelteti, hogy a két csoport között a különbség annyira éles, mint a keleti ember számára, annyira éles és annyira élesen látható, mint a keleti ember számára a kecske, a juh és a kecske közötti különbség. Fogalmazhatnék úgy is, hogy annyira éles a két embercsoport között a különbség, mint a fény és a sötétség. Vagy annyira éles a két embercsoport között a különbség, mint a forró és a hideg. Mint a forró és a hideg elválasztódik egymástól. Kedves gyülekezet, azt mondja itt az ige, hogy ez a két csoport ennyire élesen elkülönül majd. Ennyire élesen látható a határvonal. És tegyük fel a kérdést, hogy kik fogják tehát örökölni az országot. Ugye úgy olvastuk az ígében, hogy kik lesznek azok, akik öröklik az országot. Mi fogja eldönteni? Azt mondja, mi fogja eldönteni ezt az élet-halál kérdését? Mi fogja eldönteni, hogy kikerül a királynak a jobb keze, és kikerül a királynak a bal keze felől? Ugye nagyon egyszerűen tudunk rá válaszolni. Az ige is nagyon egyszerű választ ad erre. Azt mondja, hogy az dönti majd el. Azt mondja, nem az dönti el, hogy mi hogyan gondolkodunk magunkról, nem az dönti majd el, hogy mit mondtak rólunk az emberek, mit mondunk mi egymásról. Nem az dönti majd el, hogy mi az, amit megértettünk a Szentírásból, bár ezeknek mind-mind jelentőséget tulajdonítunk. Nem az dönti majd el, hogy milyen összefüggéseket fedeztünk föl a Szentírásból, bár még egyszer mondom, jelentősége van, és lényeges kérdés. Hanem azt mondja, hogy a mi életünket, a mi örök sorsunkat azt fogja eldönteni, hogy milyenek voltak a mi cselekedeteink. Milyenek voltak a mi cselekedeteink, hogy az életünk az egy szolgáló élet volt-e, azt mondja, azt fogja eldönteni a mi örök sorsunkat, ugye Pál, Jézus így mondja egy helyen, hogy mikor megkérdezték tőle, hogy mi a legnagyobb parancsolat, mi az a két fő parancsolat, ugye azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és azt mondja, a másik hasonlatos ehhez, azt mondja, szeresd fele barátodat, mint magadat. Azt mondja, hogy egy embernek az örök sorsát azt fogja eldönteni. Hogy ez a parancsolat, azt mondja, ez megvalósult-e az életében? Vagy fogalmazhatok úgy, hogy ez testet öltött, cselekedetekben is testet öltött az ő életében. Azt mondja, hogy azok fogják örökölni az országot, akiknek az élete egy szolgáló élet volt-e. Azt mondja, akiknek az életükön meglátszódott az, hogy megismerték az Istent, és az Istent egy olyannak, egy szolgáló Istennek ismerték meg. Tehát kedves gyülekezet, azt mondja, a tíz szűz példázata ugye úgy ért véget, azt mondja, vigyázzatok, mert amely órában nem gondoljátok, akkor jön el az embernek fia. Kedves gyülekezet, vigyázni azt jelenti egy ember életében. Hogy az élete egy szolgáló élet volt-e. És vajon milyen emlékeket őrzünk meg a tesszalonikai gyülekezetről? Ugye nagyon sok elvi kérdéstről beszélgettünk az elmúlt negyed évben. De vajon mi az, amit magunkkal viszünk ugye erről a gyülekezetről? Hogyan gondolkodott a kereszténységről ez a gyülekezet? Hogyan ismerte meg Pálon keresztül magát Jézus Krisztust? Ugye milyen volt ez a gyülekezet? Nyilván vannak érdekes szálak, amelyek egy kicsit talán úgy párhuzamot vonhatnak a végidő népe és a tesszalonikai gyülekezet között. Ugye vissza tudunk emlékezni? Várták ők Jézusnak a megjelenését? Ugye Pál, amikor elment hozzájuk, és Pál olyan szenvedélyesen, olyan szépen tudott nekik beszélni a Jézusnak a visszajövetelének a reménységéről. Ugye annyira elevenen élt ott Pálba ez az ő mesterének a visszajövetelének a reménysége. És amikor beszélt nekik, ugye beszélt ennek a gyülekezetnek, azt mondja, hogy szíven ragadta őket, és várták, úgy gondolták, a saját életükben ez meg fog történni. Aggódtak az ő halottaik miatt, ugye óvták az ő szeretteiknek az életét, hogy nehogy valami hátrányt szenvedjenek, ha Jézus visszajön, hogy nehogy később lássák meg Jézust. És Pál olyan szépen úgy helyreteszi ezt a kérdést az ő életükben. Ugye elmondja nekik, hogy a hallottak majd feltámadnak, és együtt látjuk meg Jézusnak a megjelenését, Jézusnak a visszajövetelét. Aztán ugye voltak, akik úgy gondolkodtak ebben a gyülekezetben, hogy hát ha Jézusnak a visszajövetele ilyen közel van, egy ilyen közeli esemény, akkor talán nincs értelme dolgozni, nincs értelme tevékenykedni. Nem tudom, mi az, amivel magyarázták. Talán különös hangsúlyt fektettek arra, hogy az ő saját lelki életük, az ő megszentelődésük, az ige ismeretük, nem tudom, rendben legyen. Csak az ugye világosan kiderül, hogy Pál ugye ezt a kérdést is helyre teszi. úgy mondja nekik, ugye, hogy olvastuk a mai szombatiskolában, ugye, hogy a jónak a cselekvésében, azt mondja, a jónak a cselekvésében meg ne restüljetek. Azt mondja nekik, hogy bátorítja őket, hogy az ő életük is egy szolgáló élet legyen. Úgy olvassuk az ötödik fejezetben is, hogy Pál bátorítja őket, hogy az életük egy szolgáló élet legyen, hogy a szeretet felöltözzenek a szeretetnek a mellvasába, hogy amikor várják Jézusnak a megjelenését, azt ne tétlenül tegyék, az életük egy szolgáló élet legyen. És hadd kérdezzem meg, milyen emléket őrzünk erről a gyülekezetről? Szolgáló élet volt az ennek a gyülekezetnek az élete? Ugye, mit olvasunk róla? Azt olvassuk róla, Pál ugye úgy mondja nekik a Tesszalonikai levél első levélnek a kezdetén, hogy kizendült tőletek az evangélium. Azt mondja, kizendült tőletek. Azt mondja, hogy a szereteteknek a híre eljutott egész Makedóniába és egész Akhájába. Tehát azt mondja, azt olvassuk róluk, hogy ez a gyülekezet egy szolgáló gyülekezet volt. Ugye különös módon terjedt az evangélium. Nem csak az ige szolgálat által, hanem különös módon terjedt az evangélium. Úgy olvassuk, hogy ezek a makedón testvérek azt mondja, nem voltak gazdagok. De Pál egy alkalommal példaként állítja őket, hogy mennyire készek voltak nehézséget és terhet viselni, azért, hogy az evangélium terjedjen, hogy más embereknek az életén, más embereknek a fájdalmán enyhítsenek. De nézzük tovább a történetet. Tehát ugye azt mondhatjuk, hogy a mi örök sorsunkat, az embereknek az örök sorsát, a keresztényeknek az örök sorsát azt fogja eldönteni, hogy az ő életük az egy szolgáló élet volt-e, hogy megnyilatkozott az ő életükben a másik ember iránti szeretet, hogy úgy ismerték meg az Istent, mint egy szolgáló Isten, és ők is őt szerették volna követni. De úgy olvassuk tovább a példázatban, hogy kiknek az irányában gyakorolták ezek az emberek, kiknek az irányába gyakorolták ezek a keresztények a jónak a cselekvését. Ugye egyik alkalommal, amikor Jézus itt volt a földön, és föltették neki a kérdést, hogy kicsoda az én fele barátom. Ugye emlékeztek rá? Ugye föltették, ki az én fele barátom? Ugye az ószövetség, az ókori ember számára ez nem volt világos. Tegnap, amikor én is elmentem véradásra, és kérdeztem, hogy vajon az emberek eljönnek-e segíteni egy ilyen alkalommal. Egyáltalán az emberek hogyan gondolkodnak, jönnek-e segíteni, adnak-e vért úgy általában. És azt mondja nekem az asszisztensnő, hogy hát igen, eljönnek, azt mondja, három dolog miatt jönnek el. Azt mondja, van, aki azért jön el, mert kap egy bizonyos összegű jegyet, és hozzájut egy kis ennivalóhoz, hozzájut egy kis innivalóhoz. Azt mondja, vannak ilyenek. Azt mondja, van, aki azért jön el, mert egészséges bizonyos időközönként vért adni, és egy kicsit felfrissül a szervezet. Szóval van, aki ezért jön el. Azt mondja, és vannak időszakok, amikor valakinek a hozzátartozója, van, akinek a családtagja megbetegszik. És akkor mozgósítja ugye a környezetét, és elmennek az emberek, és segítenek. Ugye egyik alkalommal megkérdezték Jézust, hogy de ki nekünk a fele barátunk. Ugye az ószövetségi ember számára is nem volt világos ez a kérdés. Úgy gondolkodtak róla, hogy vannak családtagjaink, vannak hittestvéreink. Hát nyilván természetes, hogy nekik segítünk. Nyilván természetes, hogy ott a szeretet, a segítőkészség jobban megnyilatkozik. De úgy olvassuk az igében, hogy amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Kedves gyülekezet, ez a szó, hogy legkisebb atyám fia. Ez nekem a menny gondolkodására, a menny világából valami különleges dolgot sugall. Mi itt emberek, ugye itt a Földön mindent értékben mérünk. Van, amit kifejezünk pénzben. Ugye annál értékesebb valami, minél többet kell érte adni. Nem mindig így van, de sokszor. Ugye kifejezünk súlyban, minél nehezebb valami, annál nagyobb értéke talán. Minél hosszabb valami. És ki tudja még mennyi mindenben tesszük ezt ki, minél több van valamiből. Azt mondja, hogy a menny világában, a menny gondolkodásában ez nincs benne. Ugye azt mondja Jézus, hogy számára az egyetlen egy, az olyan értékes, sőt maga az, hogy eltévejedett, az értékesebbé teszi, mint a 99. Azt mondja, hogy a menny világában nincs ilyen megkülönböztetés. Az emberi világban könnyen előfordul. Ugye könnyen előfordul. Elmegyünk, segítünk akkor, amikor egy ismerősünk, egy közeli ismerősünk kerül bajba. Elmegyünk, segítünk akkor, amikor családtagunk kerül bajba. De azt olvassuk, hogy a menny világában nincs ilyen különbségtétel. Amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül. Emlékszem a gyerekkoromból, amikor úgy ültem a gyülekezetben, mint itt jó néhány kisgyerek, és hát ugye nem mindig ragadt meg, mint ahogy általában a gyerekek gondolatában nem mindig ragadt meg az ige. De amúgy gyerekként is, amúgy az első élményem volt, vagy az első élményeim között volt, az a Bibliában egy embernek az élettörténete, akiről úgy emlékezik meg a Biblia, hogy igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. Ugye, ennek a története nem egy szép történet, nem egy könnyű történet. De ami megfogott ebből a történetből, hogy ami megfogott, ami emlékezetessé tett, ami a mai napig úgy ott van, és úgy ott van az emlékezetemben, az az, hogy amikor egyik alkalommal kereste Jób, hogy mi az oka annak, ami vele megtörtént. Mindez miért történt vele. És gondolkodik, és keresi, hogy miért, mi az, ami hiba volt az életében. Ugye ott voltak a barátai, ugye vigasztalás tesszalonikai gyülekezetről, ugye Pál bátorítja őket, hogy mindig vigasztaljátok egymást. Ugye jöttek Jobbnak a barátai vigasztalni. Tudták vigasztalni, ugye hányszor esünk bele, vagy eshetünk bele mi is ebbe a hibába, hogy okoljuk a másikat, ugye miért történt mindez veled. És amikor Jobb keresi, hogy mindez miért történt az ő életében, miért engedte meg ezt az Isten, és azt mondja, hogy én a vaknak én szeme voltam, a sántának lába voltam. És az a következő mondat, ami úgy megragadott, azt mondja, hogy az ismeretlenek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Nem, ez olyan szép. Azt mondja, az ismeretlenek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Azt mondja, hogy bárkivel találkozott az életben, vagy mi találkozunk az életben. Nem tudom, én egy Zsák utcában lakom, Budapestnek egy peremkerületében. Nem túl sok ház van ott. A minap találkoztam egy ismerőssel éppen, ugye hát vállalkozó vagyok, és otthon dolgozom, és azt mondja nekem, hogy neked mindig van tennivalód. Talán meg szeretett volna megállni egy kicsit beszélgetni, nem volt időm. Azt mondja, hogy az ismeretlenek ügyét is jól meghánytan vetette. Vajon bennünket hogy ismer a mi környezetünk? Ugye, hogy ismer bennünket a mi környezetünk? Számíthatnak-e ránk? Ugye készek vagyunk-e megállni? Fizikai vagy lelki segítséget nyújtani egy adott pillanatban? Mikor fölkerültem Budapestre, ugye ebben a nagyvárosban, hát vidéki gyerekként, rögtön elveszettnek éreztem magam. Elég volt megtanulnom, hogy merre mennek a villamosok, milyen a közlekedés. Ugye is munkát kellett volna találjak, munkát kellett volna keresnem. Én nem nagyon tudtam, merre induljak, és egyik gyülekezetünkből, az egyik testvérünk minden nap eljött korábban a munkahelyéről, megbeszéltünk egy találkozót, eljött korábban a munkahelyéről, és jött velem. És mentünk egyik cégtől a másikig, bekopogtunk az igazgatóhoz, és jött velem. Egyik nap a másik után is segített munkát találni. Azt mondtam, szeretnék én is ilyen lenni. Nem sajnálta az időt, nem sajnálta a fáradtságot arra, hogy jöjjön és segítsen. Azt mondja, hogy amennyiben megcselekszitek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Most a szombatiskola kapcsán elővettem Pál apostol nyomában című könyvet, nem tudom, hogy valaki ismeri-e, és ahogy lapozgattam ezt a könyvet, úgy ír Pálnak az Pálról, mint emberről, azt mondja, hogy Pál apostolban ábrázódik ki először a keresztény misszionárius teljes képe. Azt mondja, az a szeretet, amellyel valamennyi gyülekezetet gondját magára vette, valami egészen újszerű volt a világban. Azt mondja ez a szerző, hogy Pál az a szeretet, amivel Pál az ő gyülekezeteinek, az embereknek, az ő környezetének a gondjait magára vette. Azt mondja, egy egészen újszerű volt abban a világban. Azt mondja, azelőtt soha senki nem érzett ilyen felelősséget embertársai elkölcsi és lelki javaiért. Azt mondja, azelőtt soha senki nem viselt ilyen felelősséget embertársai elkölcsi és lelki javaiért. Kedves gyülekezet, az evangéliumnak két oldala van. Az evangélium nem csak arról szól, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez az egyik üzenet. A másik pedig, hogy a mi életünk az egy szolgáló élete. Ugye Pálról azt olvastuk, hogy azelőtt soha senki nem érzett ilyen felelősséget embertársai lelki és erkölcsi javaiért. Úgy olvassuk a Tesszalonikai levélben egyik alkalommal, hogy én ott voltam köztetek és dajkálgattalak. Ezt mondja, különös módon gondoztalak. Ugye volt időm megállni, gondjaitokat magamra venni, volt időm erősíteni, volt időm vigasztalni. Különös módon terjedt az evangélium. Azt mondja, hogy nem volt azelőtt ilyen ember, aki másik embernek, az ő gyülekezetnek a gondjait. Azt mondja, így erkölcsi és anyagi javait, így gondjait így a magára vette volna. Ugye nekem mindig kérdés, hogy Pál hogy lett ilyen? Ugye egy tarzusi fiatal ember volt. Kicsit talán lobbanékony, kicsit heves vérmérsékletű. Ugye mennyire, hogyan üldözte a keresztényeket? Ugye hogyan üldözte a keresztényeket? Nekem nagyon érdekes az olvasni az ő leveleit, Tesszalonikai levelet. Ugye bizonyára nem gondolta, hogy valamikor majd évszázadokkal vagy évezredekkel később majd ilyen becsbe tartják majd az ő leveleit. Bizonyára meglepődne, vagy meglepődik majd, hogyha megtudja ezt. De hogy ő ilyen ember lett, ő nem találkozott fizikai valóságában Jézussal. Ugye nem olvasunk arról, hogy amikor Jézus itt járt a földön, bár kortársak voltak, hogy ő találkozott volna Jézussal. Bizonyára így lett volna, akkor amilyen szenvedéllyel, amilyen forró ragaszkodással szerette az ő mesterét. Bizonyára valamelyik levélben olvashattunk volna róla. Bizonyára szólt volna róla. Azt mondja, nem olvasunk róla. És mégis azt olvassuk róla, hogy ember nem volt azelőtt a világban, aki így gondját viselte volna az ő embertársának, gondját viselte volna az ő gyülekezetének. Ugye felvetődik a kérdés, hogy hogy lett Pál ilyen? Nem, nekem egy érdekes kérdés. Nem olvasunk róla, hogy hogy lett ilyen. Ugye azt tudjuk, hogy találkozott a Damaszkuszi úton az ő mesterével. Jézus életéről csak a tanítványoktól, Pétertől tudott. Ugye Péter egy alkalommal, amikor Kornélius házába volt, és beszélt az ő mesteréről, ugye egy rövid mondatban talán úgy össze lehetett foglalni, vagy összefoglalta az ő mesterének az életét, azt mondja, széllyel járt jót tévén. Azt mondja, hogyha nekem össze kellene foglalni Jézusnak az életét, azt mondja, ezzel az egy mondattal tehetném meg, hogy széllyel járt jót tévén. És Páltól, a mestertől tanult, ő azt mondja, szeretnék ilyen lenni, szeretnék hozzá hasonlítani. És úgy olvassuk az ígében, hogy ezek a keresztények, akik a király jobb keze felől állnak, akik úgy különülnek el, és úgy választódnak el, mint ahogy a sötétség elválasztódik a világosságtól, mint ahogy a forró elválasztódik a hidegtől, mint ahogy a juh elválasztódik a kecskéktől. Azt mondja, hogy ezek az embereknek az életük egy szolgáló élet. Azt olvassuk, hogy ők nem tesznek különbséget emberek között, ők a legkisebben is segítenek. És úgy olvassuk itt az igében, amikor a király azt mondja nekik, hogy gyertek, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett, és ők felteszik a kérdést, hogy mikor tettük mindezt. Azt mondja itt az ige, hogy mikor éheztem és ennem adtatok, szomjúztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, és itt sorolja, nagyon egyszerű dolgokat sorol. Nagyon egyszerű dolgokat. Ugye milyen különös? Milyen különös, ugye egy egyszerű történet, egyszerű különbségtétel, egyszerű szétválasztás, és ez életnek az egyszerű történetei, az egyszerű mozzanatai. Kevés ember választja ezt életcélnak. Kevés ember választja életcélnak. Ugye én is emlékszem, amikor fiatalként kerestem, hogy milyen életcélt szeretnék magamnak, hát nagyon talán nem csak én voltam így, ugye többen vagyunk úgy, hogy úgy gondoltuk, hogy jó lenne hegyeket megmozgatni, nem? Jó lenne nagy dolgokat tenni a világban. Azt mondja, hegyeket megmozgatni. Azt mondja, hogy mondja a szeretet himnusza? Ha angyalok nyelvén szólok is. Azt mondja, a hegyeket mozgatok is meg. De ha nincs bennem a szolgáló élet, azt mondja, sem. Nincs bennem a szeretet, az isteni szeretet. Azt mondja, értéktelen az életem. Hány ember szeretne nagy dolgot tenni, akár Jézusért? Hány ember szeretne nagy dolgot tenni, és milyen egyszerű momentum az, ami eldönti egy embernek az öreg sorsát. Milyen egyszerű kis történet, milyen egyszerű kis momentumok. És milyen érdekes megfigyelni az igében, hogy nem úgy olvassuk, hogy éhes voltam, és enni kértem tőletek, szomjúztam, és innom kértem tőletek. Azt mondja, fogoly voltam, és üzentem nektek, és eljöttetek, és meglátogattatok. Hányszor érzi az ember ezt is nagy dolognak, ugye időt szakítani rá. Azt olvassuk, hogy ezek az emberek, ezek a keresztényeknek az életében, azt mondja, a szolgáló élet olyan természetes módon nyilatkozott meg. Olyan természetes módon nyilatkozott meg. Egy fiatalon elhunyt, betegségben elhunyt költőnek a verséből idéznék egy néhány mondatot. Úgy írja ez a költő, miért nem mondod, ami mondhatatlan? Miért nem látod, ami láthatatlan? Miért nem érzed, ami felfoghatatlan? És miért nem segítesz azon, aki nem kéri tőled? De benne van a tekintetében. Azt mondja, hogy ezek az embereknek az élete egy szolgáló élet volt. Ezek az embereknek az élete, a jónak a cselekvése már akkor megnyilatkozott, mielőtt az még szükséget jelzett volna. Van látható jele a szomjúságnak? Ugye most megkérdezném, hogy ki az, aki szomjas itt közületek? Nem látom, nincs látható jele. Akkor segíteni már, amikor a szomjúság már súlyos tüneteket hoz, akkor talán már könnyebb, de talán már késő. Azt mondja, hogy ezek az embereknek az életében, azt mondja, úgy volt ott az isteni szeretet, a szolgáló élet, hogy ők már akkor észrevették. Akkor meglátták, mert az életük része volt a szolgáló élet, amikor az még testet sem öltött. Az utcánkban szemközt lakik egy idős házas pár, rendes, tisztességes életet éltek, becsületes munkával töltötték el az életüket. Ugye idősek már, a bácsi megfáradt a munkában, ő már nem nagyon bír dolgozni, nagyon sokat pihen otthon. A néni az, aki elmegy időről időre a piacra bevásárolni. És az egyik alkalommal láttam, hogy jön az utca elején két nehéz táskával. Gondoltam, megvárom, és segítek neki. Néhány lépés után a néni letette a táskát, és meg kellett, hogy álljon. Értitek, miért mondtam ezt el? Szóval vannak emberek, akik elé mennek a másiknak. Vannak emberek, akik elé tudnak menni, mert az életükben a szolgáló élet olyan természetes módon nyilatkozik meg. Azt mondja, fogékonyak rá. Szóval nem csak akkor nyilatkozik meg a szolgáló élet az ő életükben, amikor már ez testet ölt, amikor látható jele van, hanem azt mondja, hogy elé mennek. Mert az életüknek ez egy természetes része, természetes módon nyilatkozik meg mindez az ő életükben. Fárasztó lehet így élni, nem? Gondolhatná az ember. De fárasztó lehet így élni, mindig a másik embernek a szükségletét figyelni. Mindig a másik embernek a szükségletét figyelni, és kész lenni segítségre. Fárasztó lehet így élni, gondolná az ember. Erről olvasunk az ígében. Ugye, hogyha Pálnak az életét szemléljük, a Pálnak az életére gondolunk, vajon ezt látjuk őnek, hogy egy megfáradt emberként járta végig az életét? Megfáradt emberként járta végig az életét, és az életének a végén egy megfáradt, ugye hány ember van az élet nehézségeiben, megrokkan. Aztán Pál aztán igazán viselt nehézségeket. Ugye néha úgy eszembe jut az élete, ugye én is dolgozom, és néha úgy terhet jelent egy ige szolgálatra való felkészülés. És akkor mondja nekem a feleségem, hogy de hát ott van Pál apostol. És én mondom neki, hogy persze, hát ő Pál volt, neki ez volt a dolga. Ő egy kis alacsony ember volt, ugye azt mondják a krónikák, az alacsony emberek azok teherbíróak. Ő bírta. Mondja, és amikor olvasom az életét, azt mondja, hogy elment Efézusba, 3 hónapig tanított a zsinagógába, ugye aztán kibérelt egy iskolát, ugye, és olvassátok el apostolok cselekedete 19. fejezet, azt mondja, kibérelt egy iskolát, és amikor a keleti ember pihen, ugye reggel fölkelt, sátorkészítő volt, dolgozott, ugye amikor a keleti ember délben sziesztázni ment, ugye így mondják, sziesztázás, akkor elment, ha volt irata, ugye talán hóna alá fogta, és elment ebbe az iskolába, és beszélgetett az emberekkel, ugye vállalta, ugye gondot viselt az ő lelki, fizikai javairól, délután 3-4 óráig, és aztán ment vissza és dolgozott. Kedves gyülekezet, megfáradt emberként látjuk Pált magunk előtt. Honnét volt neki ilyen energiája? Mi az, ami újból és újból erőt adott neki? És ugye itt is azt látjuk ezekről, akik ott állnak a király előtt, és azt kérdezik, mikor tettük mindezt? Ezt mi nem emlékszünk rá. Nem úgy gondolunk vissza az életbe, hogy ez egy nehéz, már-már kibírhatatlan, nagyon terhes élet volt. Ugye nem úgy látjuk. Azt kérdezik, hogy mikor tettük mindezt. Meglepetés számukra, hogy itt vannak. Meglepetés. Az ember úgy elképzeli, ugye azt mondják, hogy öröm, hogy a legnagyobb öröm kapni, vagy a legnagyobb öröm adni. Ugye nem tudom melyik, ugye nyilván mind a kettő, de itt pont ezt a mozzanatot látjuk. Azt mondja, hogy ott van a király, és látja ezeken az embereken a meglepetést, látja ezeken az embereket az örömet, látja azt, hogy ők nem értik, hogy kerültek ide. Látja azt, hogy számukra az élet nem egy terhes élet volt, az, hogy ők gondolják, hogy ők terhet viseltek, az életük egy szolgáló élet volt. Nem egy olyan élet volt, amiben belerokkantak, amiben belefáradtak, és ott van a király, és látja ezt a tekintetüket, látja azt, hogy ők meglepődnek ezen. A király számára ugye egy nagy öröm fölfedezni azt, az ő fiának a képmását ezeken az embereken. Ugye nagy öröm fölfedezni Jézusnak a képmását, ugye, aki eljött erre a világra, aki mindenét odaadta, aki lemondott az ő halhatatlanságáról, lemondott az ő dicsőségéről, azt mondja azért, hogy itt a földön szolgáljon, és megmentse az embert. Kedves gyülekezet, a szolgáló élet úgy olvassuk itt az ígében, úgy látjuk ebben a példázatban, és Pálnak az életében is, hogy nem egy megterhelt, nem egy megfáradt élet. De honnét kapta Pál újból és újból ezt az erőt? Mi az, ami újból és újból erőt adott neki ahhoz, hogy ő ne megfáradjon, ne egy megterhelt életet éljen? Mi az, amiből táplálkozott, mondanánk az ígéből? Ugye, mondanánk. És ez bizonyára így van. De aki beszélgetett már emberekkel, ugye nekem van lehetőségem újból és újból meghallgatni keresztségre készülőket. Van lehetőségem meghallgatni embereket, akik elmondják, hogy az Isten hogyan vezette el őket ide. Ugye nemrég volt a gyülekezetünkben is keresztség. És az ember, amikor megy hazafelé, úgy érzi, hogy feltöltekezett. Újból erőt kapott. Azt mondja, látni egy emberen azt, hogy az Isten milyen különös módon viselt róla gondot, milyen különös módon vezette el ide, milyen különös módon változtatta meg az életét. Kedves gyülekezet, amikor Pál látta, hogy ezek a gyülekezetek sokszor a nehézségeik hátterén is, de egyre jobban ragaszkodnak az Istenhez. Az életük egyre jobban megváltozik. Azt mondja Pál itt tesszalonikai gyülekezethez, azt mondja, ti vagytok a mi dicsőségünk, és azt mondja, ti vagytok a mi örömünk. Második fejezet, 20. vers. Azt mondja, ti vagytok az mi dicsőségünk, ti vagytok a mi örömünk. Vagy a levélnek az elején ugye így kezdi a mondani valóját, hogy hálásak vagyunk az Istennek, hálát adunk az Istennek mindnyájatokért. Ez a gyülekezet erőt meríteni, erőt kapni abból, hogy valaki szolgál, hogy valaki szolgál, és valaki az evangéliumot nem csak az ő elméleti valóságában viszi el, hanem gondját viseli az ő embertársának fizikai és lelki javainak. Nagy tapasztalat. Nem mondhatjuk egy embernek, és különösen nem így a végidőben, hogy amikor emberi sorsok nehezednek, nem mondhatjuk embereknek, amikor látjuk és tapasztaljuk a hiányosságot, a nehézségeiket, a szomorúságokat, lehet az lelki, vagy lehet az fizikai. Nem mondhatjuk nekik, hogy mi tudunk egy jó tanítást adni, akár az egészséges életmódról. Nem mondhatjuk, amikor látunk szükséget, hogy mi tudunk egy jó tanítást adni a halottak állapotáról. Kedves gyülekezet, a keresztény élet az egy szolgáló élet. Kívánom, hogy mi mindannyian tapasztaljuk meg a mi életünk folyamán. És kívánom, hogy a mi életünk is egy szolgáló élet legyen. És ahogy az ige mondja, ahogy a példázat elején a király megszólítja az ő jobb keze felől állókat, hogy gyertek én atyámnak áldottai. Kívánom, hogy az Isten áldása különös módon és különös tapasztalatok által nyilatkozzon meg a mi életünkben is. Látva, megtapasztalva azt, hogy a mi személyes életünk, a mi személyes fáradozásunk, nyomán emberek megismerik az igazságot, és mi is erőt kapjunk ebből, és dicsérjük az Istent. Amen. Mennyi édesatyánk, szerető Istenünk, hálásak vagyunk, hogy bizalommal jöhetünk hozzád, és ez a bizalom azért fakad bennünk, mert egy szerető, szolgáló Istennek ismertünk meg. Egy szerető, szolgáló Istennek, aki aki nem közömbös a mi életünk, aki nem közömbös a mi terheink iránt. Aki ez az életünkben a kisebb és nagyobb problémáinkkal is jöhettünk és jöhetünk. Köszönjük, hogy bennünket is megszólítottál, és különböző utakon elvezettél ide, különböző utakon vezettél bennünket. Köszönjük, hogy hozzánk is eljutott a te ígéd, és megtapasztalhattuk, hogy a mi életünket rád bízhatjuk. Istenünk, mi szeretnénk téged tükrözni ebben a világban, különösen most, amikor a történelem végéhez járunk. Kérünk arra, hogy tegyél bennünket egy olyan néppé, és tegyél bennünket olyan emberekké, akiket úgy ismernek meg, mint akikre lehet számítani, mint akik készek segíteni. De Istenünk, kérünk, segíts abban, hogy ezzel is téged tükrözzünk vissza. Segíts abban, hogy életünk egy szolgáló élet legyen. Segíts abban, hogy így is megtapasztaljuk a te különös gondviselésedet, és megéljük, megtapasztaljuk azt, hogy ismerőst, rokont, családtagod, embereket vezethetünk hozzád. Add meg ezt a tapasztalatot mindannyiunk életében. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled, az Úr Jézus nevében. Amen.